Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos eredményekkel és új humanitárius támogatások bejelentésével zárult a Hungary Helps 5 napos nigériai missziója. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán Nigéria egyik keresztény menekültáborából bejelentkezve elmondta. Az 5 napos humanitárius misszió során végiglátogatták Nigériában azokat a helyszíneket, ahol a magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül a helyi egyházakkal együttműködve nyújtott humanitárius segítséget és üldözött keresztény közösségeket látogattak meg, hozzátette. A misszió eljutott a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti zónájába. Az egyik településen élelmiszersegélyeket adtak át belső menekülteknek és egy árvízkatasztrófa áldozatainak. A látogatás egyik fontos pillanata volt, amikor Onitsa településen 400 nővér képzésének otthont adó központot adtak át, fűzte hozzá. Azbej Trisztán elmondta, a kormány folytatja nigériai humanitárius programjait. A következő hetekben 23 millió forint értékben támogatunk egy magyar orvos missziót, valamint újabb ivóvízkutak fúrását, közölte. Hamarosan új templomfelújítási programot írnak ki, amely az 5000-nél kevesebb lakosú falvakat érintheti, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az alig 600 lelket számláló Vasvár megyei Oszkón, ahol ünnepélyesen átadták a kívül-belül megújult Szent György templomot. Soltész Miklós hangsúlyozta, a magyar falvak megmaradása sok mindentől függ. Fontosak a munkahelyek és a szolgáltatások, de nagy mértékben függ a lelkiektől is, a keresztény hit megerősítésétől is. Amíg egy településen van templom, addig ott van élet is, fogalmazott. Hozzátette, ezért döntött úgy a kormány, hogy Kárpát-medence szerte templomokat újítanak fel. V. Németh Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki gyermekéveit Oszkón töltötte, személyes emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. Mint elmondta, gyakran minisztrált a Szent György templomban, éppen ezért számára ez volt, és ma is az igazi templom. A felújításnak köszönhetően az oszkói római katolikus templom kívülbelül megújult. Szigeteléssel megoldották az épület legfőbb problémáját, a vizesedést, korszerűsítették az elektromos hálózatot, kicserélték a járólapokat és a padozatot is. Újabb kérdésben számít a kormány a magyar emberek véleményére. Indul a fogyasztóvédelmi konzultáció, jelentette be Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videóban. A politikus kiemelte, a kormány a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza. A fogyasztóvédelem mindenkit érint, mert minden egyes honfitársunk fogyasztó, vásárló is egyben, fogalmazott. A konzultációt ebben az esetben is a polgárok kérésének megfelelő intézkedések követik majd, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. A videóban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megszólalt. Elmondta, a fogyasztóvédelem az emberek biztonságát, a családok védelmét, a vásárlói tudatosságot, a bizalom erősítését, a tisztességes vállalkozások támogatását szolgálja. A fogyasztóvédelmi online konzultáció kitölthető a fogyvéd.kormány.hu oldalon. A ragadós száj és körönfájás vírusfertőzés miatt szombat óta szünetel a határforgalom egyes határátkelő helyeken, a magyar-osztrák határon, a működő határátkelő helyeken hosszabb várakozási időre lehet számítani, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a távirat irodával. Mint emlékeztettek, a páros ujjú patásokat érintő vírusfertőzés miatt az osztrák társszervek arról tájékoztatták a rendőrséget, hogy Ausztria korlátozásokat vezet be a határforgalomban április 5-én 0 órától. A rendőrség arra kéri az utazókat és ingázókat, hogy hétfői utazásuk megtervezésekor folyamatosan kísérjék figyelemmel a rendőrség hivatalos honlapját. Végül az időjárásról: derült, valamint erősen felhős területekre és időszakokra egyaránt számíthatunk. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közén is megszűnnek a hózáporok, amelyekből síkvidéken vékony hóréteg is kialakulhat. Ezt követően legfeljebb néhol szállingózhat a hó. Az élénk erős északi, északnyugati szél hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de a tartósabban derült, szélvédett tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink! Most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: jubileumi kiállítás Rómában, a torinói Szent Leperről, az evangélium tükörképéről. Vercse Márta írása. Rómában, keresztelő Szent János jubileumi bazilikában március 10-én kiállítás nyílt a torinói Szent Leperről, a leghíresebb Acheiro Poieton, vagyis nem emberi kéz által készített erekéről. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke az eseményen elhangzott beszédében a fájdalmak férfiának látványáról szólva megállapította: hitünk alapja nem egy nagyhatalmú, hanem egy megalázott és meggyilkolt ember, aki legyőzte a halált. A Ki a Szent Lepel férfia című június 10-éig megtekinthető vándorkiállítás a Krisztus kényszenveréséhez, passiójához használt eszközöket bemutató rekonstruált tárgyakból, mint a töviskoszorú, a szögek, a korbács, továbbá panelekből, fotókból, műalkotásokból és filológiai kiadványok reprodukcióiból, valamint a Szent Lepel tökéletes másolatából áll. Reina bíboros reményét fejezte ki, hogy akik megtekintik ezt a kiállítást, eljutnak a teljes hitvallásra. Amikor átlépünk a Szent Péter Bazilika szent kapuján, úgy érezzük, hogy egy új élet kegyelmébe léptünk be, mondta a római egyházmegye általános helynöke. Baldassare Reina bíboros a kiállításon elhangzott beszédében hangsúlyozta: mindannyian látjuk, hogy milyen nagy nehézséget jelent továbbvinni életünkben a hit tapasztalatát. Sokan vannak, akik különböző okokból, például betegség, gyász vagy egyéb nagy megpróbáltatás miatt elfordulnak a Jézus Krisztusba vetett hittől. A fájdalom férfiát látva, aki jól tudta, hogy mit jelent a szenvedés, visszatérünk őhozzá, annak az igazságához, akinek arca annyira eltorzult, hogy szégyenletes lett. És éppen ő lett a mi hitünk kincse, mutatott rá Reina bíboros. Egy hit, amely nem egy világi hatalommal rendelkező, aranytolonra ültetett, a beszéd erejével érvényesülő emberben gyökerezik. A mi hitünk egy feszületből születik, egy olyan személyből, akit megaláztak, leköbdöstek, tövissel megkoronáztak, magára hagytak, akit végül keresztre feszítettek, akinek holttestét eltemették, és a végeredmény mégis a feltámadás lett. a szenvedés, a fájdalom, Krisztus kényszenvedése és kereszt halála témájához kapcsolódva Reina bíboros utalt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelére, amelyek szerint egyesek a bölcsességet keresik, mások a dicsőséget, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ami mások számára szégyenletes, a számukra bölcsesség az erő forrása. Pater José Enrique Oyarzún Tapia professzor, a Regina Apostolum Pápai Egyetem rektora, a köszöntő beszéde után Emanuele Marinelli professzor, a Vallástudományok Felsőfokú Intézetének meghívott előadója, szindológus szakértő, majd Rafael Pascual professzor, az Otónia kutatócsoport igazgatója és a filozófiai kar tanára szólalt fel. Ismertették a felbecsülhetetlen értékű torinói ereklye rendkívüli tulajdonságait, majd a legrégibb óta tartó vitát, a Szent Lepel hitelességének kérdését állították az előadás középpontjába. Emanuela Marinelli professzor, világhírű lepelkutató, akinek eddig több mint 20 könyve jelent meg ebben a témában, és aki Domenico Repice teológus atyával társszerzője a Lepel szemlélése című kötetnek is, a Vatikán News vatikáni rádió mikrofonjainál összefoglalta e nagy misztérium legfontosabb szempontjait. Az egyetlen kép, amely egészen biztosan Akeiropoieton, vagyis nem emberi kéz által keletkezett, az a torinói szent lepel. Valójában egyetlen tudós sem tudta megmagyarázni, hogy Jézus teste hogyan hagyott rajta nyomokat. Vannak vérfoltok, de ez érthető egy olyan holttestnél, amelyet megkínoztak, és amelynek vérző sebei voltak. Így logikus, hogy mindez nyomot hagyott a lepedőn, fejtette ki az interjúban Emanuele Marinelli professzor. Utalt az olasz energiatudományi kutatóközpont az ENEA tudósainak véleményére, miszerint ezt csak úgy lehetne megmagyarázni, ha elfogadnak azt a tényt, hogy Jézus teste valamikor ultraibolya sugárzás bocsátott ki. És ezzel elérkeztünk a feltámadás misztériumának küszöbéhez, folytatta a professzorasszony. Egyetlen más kép, tárgy sem rendelkezik a torinói lepelhez fűződő rejtéllyel és varázssal. Az egyéb úgynevezett akeropita alkotások kétségkívül szent képek, amelyeket nagy áhítat vesz körül, mind készítői, mind tisztelői részéről, de ezek emberi művek, amelyeket gyakran éppen a szent lepelről másoltak le. Emanuela Marinelli lepelkutató, a 8. századból származó, a Toszkán ésszerdoboznak is nevezett város Lucca ereklyéjét hozta fel példának. A fából készült feszületen ábrázolt szent arc szeme, orra, szája tökéletesen fedi a szent lepel képét. Ebből következik, hogy a toszkán ereke valójában a szent lepel hű másolata, amelyet képletesen szintén akeropitának neveznek. A torinói szent lepel iránti mély áhítatról, a lepelhez fűződő hagyományról több műalkotás, főként festmény tanúskodik. Ezek közé tartozik az edesszai úgynevezett mandílion, a szent arc ikon. Ezen az arcon olyan redők vannak, amelyekről amerikai tudósok megállapították, hogy megegyeznek a torinói szent lepen látható redőkkel, magyarázta Marinelli professzor. Ezek a redősorok megerősítik azt, amit Jan Wilson brit történész állított, a halotti lepet úgy hajtogatták össze, hogy csak az arc maradt látható. Úgy gondoljuk, hogy a mandílion valójában maga a lepel, amelyből az igazi ikon, az igazi arc hagyománya származik. A torinói szent lepelhez fűződő számos megcáfolhatatlan különleges részlet közül Emanuela Marinelli szindológus elsőként azt hozta fel példának, hogy ritka szövésű lenvászonról van szó, amelyet a történelmi források finom halszálkás szövetnek neveznek. Ezt csak gazdag emberek engedhették meg maguknak. Egy keresztre feszített ember, akit nem egy tömegsírban temetnek el, hanem ilyen finom, gyors lemvászonval van begöngyölve, csak Jézus lehet. Az első 3 évszázadban Jézus arcát csak jelképesen, mint fiatal embert, mint a jó pásztort ábrázolják. A negyedik századtól olyan hírek kezdtek elterjedni, miszerint Jézus arcát hangsúlyos arccsontok, nagy szemek, hosszúkás orr, hosszú haj és szakál jellemzi. Ezek azok a Szent Lepelre visszavezethető vonások, amelyekkel minden freskon, ikonon és Jézus ábrázoláson találkozunk, mondta rádiónak adott interjújában Marinelli professzor, Lepel szakértő. A torinói Szent Lemvászon a Kálvária és Krisztus halála jeleinek lenyomatai látszódnak. Egy első századi valódi római birodalombeli keresztefeszítésről van szó, mert a szögeket a csuklókba verték, hogy megtámaszták a testet, mivel Jézus idejében nem használtak lábtámaszt. A művészek által ábrázott lábtámaszt az első század második felében kezdték el alkalmazni, amikor a keresztefeszítéseket a cirkuszban tartották, és a látvány kedvéért le kellett lassítani a haláltusát. Ezért illesztették be ezt az elemet a lábak alá. Ezzel szemben a Szent Lepel tanúsága szerint Jézust közvetlenül a kereszthez szegezték, testét a csuklókban lévő szögek tartották. A torinói Szent Lepelen látható nyomok közül Marinelli professzor kiemelte a jobb arcfélen látható botütést. Tudjuk, hogy Jézus kapta ezt az ütést, amelyet az evangéliumban latinul pofonként, görögül azonban rapisma néven említenek, vagyis egyfajta bottal történt verésről van szó, amelytől Jézus egész arca feldagadt és az orra összetört. A Szent Lepel mindent magába foglal, amit az evangélium ránk hagyott, sőt, még többet is. Nincs például feljegyzés arról, hogy hány ostorcsapást mértek Jézusra, amíg a lepe szerint 120 nyom lelhető fel, mutatott rá Marinelli professzor, hozzáfűzve a következő magyarázatot. Pilátus meg akarta menteni Jézust, ezért nem egy klasszikus, könnyebb fajta ostorozása ítélte el, hanem erőteljes megkorbácsolást rendelt el azzal a céllal, hogy kivívja a tömeg szánalmát, azonban erre nem került sor. Így Pilátus, Júdia római prefektusa is hagyja magát meggyőzni, hogy feszítsék Jézus keresztre. A Szent Lepel ezt a kettős ítélethozatal tárja elénk. Az oldalsebb. Folytatva Vatikán News számára adott interjúját, Marinelli Lepel szakértő utalt egy teológusnő állítására, miszerint az oldalsebb pusztán jelképes, amit azért találtak ki, hogy a szentségek az eukarisztia vérének és keresztvíznek értelmet adjon, tehát vagy János evangelista, vagy egyenesen a tanítmányok közösségének a találmánya azért, hogy az egyház Krisztus oldalába szülessen meg. Marinelli professzor cáfolta ezt az állítást, ugyanis a Szent Lepel őriz egy olyan sebet, amelyből alvat vér és víz folyt ki, ahogyan János evangelista írja. Miért ragaszkodik annyira ez az evangelista? Furcsa, hogy egy holttestből víz és vér folyik ki, de Jézus a halála pillanatában felkiáltott, tehát szívrohamban halt meg. Ma a kardiológusok szerint már a Getsemáni kertben elkezdett szenvedni, ahol vért izzadt, és abban a végső pillanatban, mindazok után, amit elszenvedett, felkiáltott, amivel szíve ketté repett. A szívborokját elárasztotta a folyadék, felkiáltott a láncsa szúrás fájdalma miatt. A szív vérelénye kinyílik, és először a vér jön ki, majd a folyadék. Mindez megerősíti számunkra az evangéliumot, és mindazok, akik megpróbálták hitelteleníteni a Szent Leplet, nem jártak sikerrel, szögezte le Marinelli professzor. A híres 1988-ban végzett C14-es radiókarbon vizsgálat a középkorra datálta a lepel eredetét, idézte a lepel szakértő. Ezt a kor meghatározást később teljesen megcáfolták. A mintát ugyanis nem az eredeti lemvászomból, hanem annak egy olyan sarkából vették, amelyet az évszázadok során megfoltoztak. Az 1532-ben Chambéryben bekövetkezett tűzvészben elégett részeket pótolták ki. Az elemzés elsődleges adatait, amelyeket a British Múzeumban őriztek titkosítva, egy korzikai kutató, Tristan Casabianca rendelkezésére bocsátották. a 700 oldalas hatalmas dossziét, később Benedetto Torrisi, a Catániai Egyetem statisztika professzora tanulmányozta, aki munkatársával Giuseppe Pernagallóval együtt kimutatta, hogy abban a kis 3 cm-es mintadarabban 150 évnyi eltérés mutatható ki. Túl sok ahhoz, hogy egy 4 méter 41 centis lepel eredete számára reprezentatív legyen. Tehát a lepelnek ez a hamis datálása megdőlt, szögezte le Marinelli professzor. A leplen található vérnyomok AB vércsoportjáról szólva, a lepelkutató különösnek nevezte, hogy a tudományosan megvizsgált eukarisztikus sorák esetében is mindig ugyanezt a csoportot állapítják meg, amelyik a legritkább, mivel a lakosságnak mindössze 5%-a rendelkezik vele. Ugyanahhoz a vércsoporthoz tartozik, mint a Buenos Aires-i és a lengyelországi csodák. A tudományos kutatás közelebb visz minket a hithez, hangsúlyozta Marinelli professzor. Bár látszólag ennek éppen az ellenkezőjére lehetett volna számítani, azonban a legújabb és legfejlettebb tudományos vizsgálatok egyre inkább a lepel valódiságának megerősítése felé irányulnak. Marinelli szindológus János evangéliumát felidézve utalt arra a kisebb kendőre, ami Jézus halotti szenvedője volt, és amelyet a spanyolországi Ovidio székes egyházában őriznek. A szentírási rész. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Együtt futott mind a kettő, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt, és meglátta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később odaért Simon Péter is, bement a sírba, és ő is látta a gyolcsot, meg a kendőt, amellyel fejét takarták be. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Ezen a szenvedőn is ugyanaz az AB csoport vére hagyott nyomot, mint a lepel esetében. Sok virágpor is megegyezik. Ketté hajtva tökéletesen befedi az arcot, de nincs rajta kép, csak vérnyomok. Ezt a kendőt akkor használták, amikor Jézus még a kereszten volt, és amint meghalt, betakarták vele az arcát, majd levették a szemfedőt, amely tele lett a Jézus szájából és orrából kiömlő vérrel. Egy friss felfedezés. Marinelli professzor az interjúban kifejtette, hogy a szent lepel korunk jele. A lepel igazi felfedezése a fényképezés megjelenésével történt. A fotonegatívon sokkal jobban látjuk az egész testet, mint magán a leplen, mert a leplen negatív lenyomatot hagyott. Tehát a negatívot a klasszikus fényképezőgéppel lefényképezve visszatértünk a pozitívhoz, és itt a tudósoknak el kell fogadniuk, hogy ez valami megmagyarázhatatlan dolog. És még mindig megmagyarázhatatlan, ha csak nem fogadjuk el a Frascatiban működő olasz kutatóközpont élné a tudósainak állítását, hogy ezt a képet egy nagyon erős fény alakította ki. Itt azonban megáll a tudomány, mert egy holttest nem bocsát ki fényt, hangsúlyozta Marinelli professzor. Nehéz időket élünk, amikor sokan még hihetetlen dolgokat, a legabszurdabb álhíreket is hajlandók elhinni. De miért olyan nehéz felismerni Istent? Nagy az összevisszaság, válaszolt a kérdésre Emanuela Marinelli. Vannak ateisták, akik hisznek a horoszkópokban, mert valamiben csak hinni kell. Volt egy író, aki azt mondta, ha már nem hiszel Istenben, akkor minden másban hiszel. Ez valóban így van, mert még Margarita Heck, a nagy ateista csillagánc is azt mondta egyszer, hogy a mágusok helyett jobb hinni Istenben. Még a művelt emberek részéről is nagy tudatlanság figyelhető meg. Sokan megmaradnak a katekizmus szintű vallásos műveltségnél, holott a vallási kultúrában épp úgy előre kell lépnünk, mint az általános kultúrában. Ha valaki élni akar, járnia kell, és a járáshoz fel kell készülni, edzeni kell magunkat. Emanuela Marinelli professzorasszony a Vatikáni Rádió számára adott interjúját a következő gondolatokkal zárta. Ebben az évben a remény zarándokai vagyunk. Előbbre kell haladnunk. A lepel ma Szent Tamás tisztelőinek szól. Gyere és nézd meg, tedd rá a kezed. Látogass meg ezt a kiállítást a firenzeiek római templomában, a keresztelő Szent János bazilikában, a Tiberis parton. Közel vagyunk a Szentpéter bazilikához, zarándok úton vagyunk egy jubileumi bazilikában, ahol megnézhetünk egy nagyszerű kiállítást a Szent Leperről, amely a tablókon és művészeti alkotásokon keresztül az elmélkedéshez vezet minket. Roberto Repole bíboros, torino érsek bejelentette, hogy idén nem kerül sor a Szent Lepel köszemlére tételére, de mi, szindológusok elhatároztuk, hogy széles körben megrendezzük ezt a kiállítást, elviszük minden templomba, ahol erre igényt tartanak. Elhozzuk a lepel másolatát, és kiállítjuk. Ez másolat, nem az eredeti, de a másolat előtt is tudunk imádkozni, elmélkedni, szemlélődni, elgondolkodni, hogy megéljük a szent jubileumot, egy szent nagybőtöt. Mindenek előtt a remény időszakát, amire olyan nagy szükségünk van. Jubileumi kiállítás Rómában a torinói Szent Leperről az Evangélium tükörképéről címmel Vercse Márta írását olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Találkozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, és kitárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat, itt vagyok, Istenem, hogy tegyem megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat, itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat.
Sötét árnyak, sötét árnyak betakarták, elengedni nem akarták, világosság, hogy halomban árnyat űzzel az onyomban. Világítasz egyre jobban, utat adva erre-arra,
kicsi mécsed egyre izzik, másokat is megigazít, kicsi fények összeérnek, lesznek együtt mágia fények. Megmutatják az igaz utat, kitől maga a fényfakad. Borult a világra, betakarták sötét árnyok, sötét árnyok betakarták, elengedni nem akarták, világosság, hogy halobban árnyat üzzel azon nyomban. Világítasz egyre jobban, utalt adva erre-arra, kicsi mécsed egyre iszik, másokat is megigazít, kicsi fények összeérnek, lesznek együtt mágia fények. Megmutatják az igaz utat, kitől maga a fényfakad.
Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Bűnünket ott a kín és fájdalom. A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt. Ott a viádal a rózán, szenvedések útján, ott járt némás győztesen,
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
Mag, csíra, tölgyfa, kereszt. Ez megváltásunk üteme. Zajtó szelíde pokol, a mennyország eleje. És szépek vagyunk mégis, mint az Isten újja, mikor teremtőként a teremtményre mutat. S ez nem csupán bűvés zsebéből előrántott változékony ámulat. Ez sikoly a földről hóba taposott ág. Rajta a lábnyom teher, s azon teher az ág. Kedves barátom! Egy másik jó barátom, Német László Gábor versével kezdtem neked írni levelem. Mióta nem kaptál tőlem levelet, már nagy bőjt van, de mielőtt még erről írnék, megosztom veled egy friss élményemet. A vers is ehhez kapcsolódik. Nem tudom, mondtam-e már neked, hogy az egyházközségünkben családi imakört szerveztünk néhány éve. Hat család találkozik legalább havi gyakorisággal, és különböző témakörök alapján közösen gondolkodunk és imádkozunk. A témát mindig az aktuális házigazda határozza meg. A legutóbbi alkalommal a szentek és a hozzájuk való viszonyulásunk volt a téma. Nagy élmény volt hallani, hogy kinek-kinek más-más szent vagy szentek a kedvencei. Vagy kik azok az egyházunk által elénk állított példaképek, akik meghatározóak az életükben. De az igazán nagy élmény az volt, amikor azt próbáltuk meghatározni, hogy mi is a szent fogalma. Végül arra jutottunk, hogy a szent nem egy elvont fogalom. A szentek nem önmagukban, önmagukért tökéletesek, hanem azért, mert a legszentebbet, a legtökéletesebbet fogadták be, vagyis az élő Istent. A szentségük, tehát, mint minden ezen a földön, a jó Istennek köszönhető. A Bibliában szent mindaz, ami Istené, és ami Isten köréhez tartozik. A szentség Isten elválaszthatatlan tulajdonsága, abszolút értelembe vett erkölcsi tisztaság. Amikor élettelen dolgokra, időszakokra, helyekre vagy tevékenységekre használja ezt a kifejezést a Biblia, az azt jelenti, hogy elkülönített, vagy Istennek szentelt. el van különítve az általános használattól. Az új szövetség szóhasználata a szent szót többnyire Istenre, a bűntelen szellemi lényekre, vagyis az angyalokra, de gyakran az istenfélő személyekre alkalmazza. Ez utóbbi szerint az, aki Jézushoz hasonlóan tiszta és kegyes életet él. A mai katolikus tanítás szerint szentek, latinul sancti, tág értelemben véve az összes hívő, akik a keresztség által részesülnek Isten életében és szentségében. Szoros értelemben azok, akiket az egyház hivatalosan szentté avatott és a liturgiában, ünnepnapjukon megemlékezik róluk. Kedves barátom! Láthatod tehát, hogy sokféle aspektusból lehet vizsgálni és értelmezni a szent, szentség fogalmát. Közös vonás azonban, hogy az általunk szentnek tartott személyek, tárgyak, helyzetek mind-mind Isten által válnak azzá. A legtágabban értelmezve, teremtettségünk révén mindannyian szépek és szentek vagyunk, hiszen az Isten nem tud selejtet alkotni. A mi döntésünk tehát, hogy az ő hívására válaszolva tovább haladunk-e a szentség útján, vagy időlegesen, vagy akár véglegesen is hátat fordítunk neki. Ezzel ugyanígy voltak az egyház által kanonizált és elénk példaként állított szentek is. Húsvér emberként számos szenvedés és megpróbáltatás, de számos esetben bűnös elhajlás is jellemezte bizonyos életszakaszaikat. De ami az embernek lehetetlen, az az Istennek nem. Őket, a szenteket és minket is az általuk, általunk választott kacskaringós úton is képes elvezetni az üdvösségig. Nem egyenesen, és nem az általunk legideálisabbnak vélt módon vezet az Atya, hanem kinek-kinek az örök élet elnyeréséhez szükséges és legmegfelelőbb módon. A levelem elején említett nagybőjti időszak is erről a Jézus által mutatott példa alapján megélt, az Atya Istenhez vezető útról, ha úgy tetszik, a szentté válásunkról szól. A böjt, az imádság, a bűnbánat és a napi jó cselekedetek mind arra készítenek fel bennünket testileg, lelkileg, hogy az időszak végén a legnagyobb ünnepünket élhessük meg, a húsvétot, vagyis Krisztus feltámadásának ünnepét. Ennek az időszaknak a kezdete hamvazószerda, amikor az egyház arra emlékeztet bennünket, hogy porból vagyunk és porrá leszünk, egyáltalán nem szabad, hogy negatív, rossz érzésekkel töltsön el bennünket. Épp ellenkezőleg, töltsön el bennünket a hála azért, hogy esetleges és véges életünk ellenére, pontosabban azzal együtt, Isten határtalanul szeret, végtelenül értékesnek tart bennünket. Minden bizonnyal így van ez, hiszen másképp az egyszülött fia, Jézus Krisztus által nem vállalt volna közös sorsot velünk. A nagybőt alkalmas idő ennek a hatalmas ajándéknak, ennek a mindent elsöprő isteni szeretetnek az átelmélkedésére. Ahhoz azonban, hogy ezt a végtelen szeretetet be tudjuk fogadni, ki kell üresítenünk magunkat. Ehhez meg kell bocsátanunk magunknak és az ellenünk vétőknek egyaránt. Ugyanígy bocsánatot is kell kérnünk, és ezáltal elkezdeni élni a nekünk ajándékozott örök életet már itt a földön is. A hamvazószerdai szentmise homiliájában Ternyák Csaba érsekatya rámutatott. Tudatában kell lennünk, hogy van bennünk valami, ami túlmutat a földi valóságon, és Krisztussal együtt mi is feltámadunk. Ez az új világ, mely Jézus Krisztus feltámadásával már megjelent közöttünk, ez a mi életünkben is csírájában jelen van. Megkeresztelt emberek vagyunk, a feltámadás ott működik bennünk. Prohászka Ottokár, a híres hitszónok, egykori székesfehérvári püspök pedig így fogalmazott. A nagybőjt is tavasz, a lélek tavasza. Vagyis ahogyan a természet is megújul, megszépül, és minőségi változáson megy keresztül, úgy nekünk is lehetőségünk van a változásra. Ezáltal pedig a lelkünket és egész valunkat tudjuk felkészíteni és méltóvá tenni megváltásunk nagy ünnepére, a húsvétra. Kedves barátom, ezekkel a gondolatokkal kívánok neked és szeretteidnek áldott és életet formáló nagybőjtöt. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvasta fel hétvégi levelét.
Thank you. minden arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékképe, fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul. Csak nem tudom, miképp került a mélybe. Eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban, néha állok, mint fosztott ág szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Van eltemetve bennem, most ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Mert az az arc igazán én vagyok. Bennem a rárakódott világszem alatt, a rám rakódott világszeny alól kiült csillagok hamuja alól. Akarom kibányászni magamat, egy Isten arc van eltemetve bennem, és ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek,
igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkban Szabó Szavér Ferences szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Biblia Tudomány Tanszékének tanára beszél az irgalomról. 0 óra 30 perckor kezdődik az ökumené, melyben lélekhangoló címmel evangélikus fél óra szól. Témánk: ez egy nagyon boldogító harc. Fülöp József, a kecskeméti Ciróka Bábszínház színésze, gyermek és fiatalkora szép és fájdalmas tapasztalatai útkeresése után tette le végül Jézus kezébe az életét. Drogos fiatalból mára Isten akaratát kereső családapává vált, és bábszínészként örömmel szolgálja a kicsiket és nagyokat. 1 óra 5 perckor a Cseperedőben Pintér Beátával beszélgetünk, aki két düsenféle izomdisztrófiával küzdő fiát neveli. 1 óra 30 perckor a Sziluettben Pongó Barbara és Györki Erika lesz a vendégünk, két olyan hölgy, akik a túrázás szerelmesei. 2 óra 5 perckor kezdődik a Mit tegyek című műsorunk, melyben a férfiak családban betöltött feladatairól Csontos Gergelyt, a Férfi Sátor Egyesület tagját hallják. 2 óra 30 perckor a Karitász percekben Arany Zoltán családterapeuta, addiktológiai konzultáns a motiválatlan kliensekkel való munkáról beszél. 3 óra 5 perckor az Iránytűben Nagy Krisztina, a Mood Garden zenekar énekese és Rente Ádám szólógitáros lesz a vendégünk. 3 óra 30 perckor a Kérem a következődben a lelki egészségről beszélgetünk dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa mondja: Jézus tekintete nem szemrehányó, hanem irgalmas tekintet. Ez az az irgalmasság, amelyet időnként nehezen tudunk elfogadni, különösen akkor, amikor Isten olyanoknak bocsát meg, akik szerintünk nem érdemlik meg. Kedves hallgatóink, műsoraink szerkesztésében munkatársaink voltak: Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ezt az asszonyt éppen most kapták házasságtörésen. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Te mit szólsz hozzá? Olvasom a János evangéliumban. A rosszat nem a rossz kedvéért keressük. Valami olyasmire is törekszünk bűneink elkövetésekor, ami önmagában nem rossz. Aki rágalmaz vagy megsért valakit, tudat alatt talán azért teszi, mert nagyobb élettérre, érvényesülésre törekszik. Ez a törekvés önmagában még nem volna hiba. De ha azt mások becsülete, jogai, élettere, érvényesülése megsértésével igyekszik elérni, az hiba. Az asszony, aki más férjével él, ezzel általában nem akar rosszat tenni. Amit tesz, mégis bűn. Mert más családja földúlásával, más jogának és érdekének megsértésével saját lelkiismerete ellen cselekszik. A minden cselekedetben benne rejlő jó, olykor segít megértenünk, hogy miért követett el valaki bűnt. Úgy szólván minden bűnre találunk mentséget. De épp ez mutatja, hogy a bűn milyen romlást jelent, mennyire szentségtörő. Mindig visszaél és valami igazzal, jóval, ami éppen emiatt valamiképp Istentől származik. Bűnt csak az ellen követhetünk el, ami önmagában és másokban jó. A bűnnel elszakadunk az egésztől, és valamiképp elszakadunk az Istentől. Ma már annyira elnézők lettünk még a házasságtörő asszonyok iránt is, hogy Jézusnak ez a megbocsátó magatartása nem lep meg bennünket, sőt, inkább a farizeusok viselkedésén botránkozunk meg. Nincs azonban valami eltérés Jézus és a mi felfogásunk között? A mi elnézésünk mögött nem az a tény bújik-e meg, hogy a bűnt nem vesszük komolyan? Jézus ugyanis a fiatal nő bűnét egyáltalán nem mentegeti. Azzal nem vígasztalja, hogy vétke nem számít semmit, hiszen így bocsátja el, menj, de többé ne vétkezzél. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Teremts új szíved belém, élezd újjá bennem az erős lelkületet.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,